testvére 17-17-17 a Máté írása szerinti evangéliumban olvasható a 16. fejezetnek két versében, a 17-et és a 23-at olvasok. Máté 16, 17 és 23. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt néked, hanem az én mennyei atyám. Jézus megfordult és így szólt Péterhez: távozz tőlem, sátán, bűnre csábítasz, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Kedves testvéreim, először is álljunk meg tisztelettel és áhítattal azelőtt a tény előtt, hogy a Bibliának egy azon lapján egymás mellett olvashatjuk ezt a két mondatot. Boldog vagy, Simon, az én mennyei atyám arra méltatott, hogy kijelentést adott neked. És néhány sorral alább azt halljuk ugyanannak a Jézusnak a szájából: távozz tőlem, sátán, bűnre csábít az engem. Ezért érdemes itt megállni és tisztelettel, áhítattal szemlélni ezt a tényt, mert ez világosan mutatja azt a lelkületet, ahogyan a Szentírás megírták. Itt teljesen ismeretlen a hős kultusz, vagy a személyi kultusz. Ez a két mondat igazából azt mondja, hogy te Péter, milyen nagy vagy te, az Isten arra méltatott, hogy kijelentés adott neked. És utána mindjárt: te Péter, milyen kicsi vagy te, az isteni kijelentés birtokában is, milyen nyomorult, tévedező ember vagy. Milyen nagy vagy és milyen kicsi vagy együtt, ez az Isten közlése most a mi számunkra, minden keresztjének számára. Milyen kiváltság az, hogy szóba áll velünk az Isten, de el ne felejtsük, milyen nyomorultak, kicsik vagyunk a közben is, miközben az Isten szóba áll mi velünk és beszélget. Az egész Szentírást átjárja ez a lelkület. Istené a dicsőség, miénk orcánk pirulása. Jakab levelében találjuk ezt az egyszerű szép mondatot, hogy illés ember volt, hozzánk hasonló természetű, de imádkozott és csodálatos ima meghallgatásokat élt át. Ez az alapállás a Bibliában, hogy Ádám és Éva és Ábrahám és Izsák és Mózes és mindenki ember volt. Az apostolok is emberek voltak, hozzánk hasonló természetűek. Ebben benne van az, testvér, hogy minden ember azonos null pontról indul el, és csodálatos magasságokba emelkedhetik, ha Isten gyönyörű rajta és szárnyaira emeli, de maradjunk alázatosak akkor is, ha sasszárnyakon hordoz minket Isten, mert ott is áll ez, hogy te Péter, milyen kicsi vagy, akkor is, ha részesedtél a Szentlélek ajándékában. Hallatlanul időszerű tanítás ez az egész világ kereszténység számára, és főként a fölébredtek, a hívők számára, azok számára, akik részesedtek valóban Szentlélek áldásban. Milyen nagy vagy te, és milyen kicsi vagy te. Most esélyen érzékeljük már ebből a bevezetőből, hogy hatalmas ígéret van ebben az evangéliumban, amit most megszólaltatok közöttetek, hatalmas vigasztalás van, de nagyon komoly figyelmeztetés is van. Megérdemli ez a téma, hogy belemélyedjünk és kérjük Isten segítségét elmélkedésünkhöz, hogy valami nagyon elevenet, aktuálisat, életre szólót értsünk meg ebből az igéből. Most testvéreim, bizonyos vagyok felőle, hogy amikor az evangélista leírta ezt a jelenetet, akkor a szívében nem az volt, hogy emberek, emlékezzünk csak akkor régen, milyen csuda dolgok történtek, például ezzel a Péterrel, és is a kijelentésben Istentől. Végül is 50 esztendő telt el körülbelül a leírás és az eredeti esemény között. Tehát vissza lehetett volna utalni, hogy emlékezzünk, milyen nagy idők voltak, ilyen nagy ajándékokat vettek, ez a Péter is például. Biztos vagyok felőle, hogy nem ez volt az evangélista lelkében, amikor ezeket a sorokat leírta, hanem ugyanígy biztos vagyok, hogy ez volt a lelké, hogy emberek, ide figyeljetek, közöttünk ilyesmik szoktak történni. Szoktak történni, ma is. Reményünk szerint ezután is mindenkor. Közöttünk a gyülekezeteinkben ilyesmik szoktak történni, hogy tudni kijelentést veszünk Istentől. És mint egy ős példát, egy típus esetet, fölidézi Péternek az esetét, ez nem egyedülálló. A gyülekezet tele volt emberekkel, akik először így gondolkoztak, úgy gondolkoztak Jézusról, és aztán egyszer csak valami kijelentésben részesültek. Hiszen mondja is később Pál, hogy nem is lehet a Krisztust megismerni igazán másként, csak lélek által. Tehát annyira típus eset, hogy szinte nincs is más lehetőség arra, hogy valaki keresztjénnél legyen, csak az, hogy a maga okoskodásait egyszer csak átüti valami mennyei fény, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Tehát még egyszer mondom, amikor leírt az evangélista ezt a jelenetet, nem a régi szép időkre emlékeztetett, hanem a normál esetet, a típus esetet mutatta be, hogy Jézus Krisztus senki nem mondhatja Úrnak, hanem a lélek által, kijelentés által. Nálunk ilyesmik szoktak történni. Hát most itt kérdezem például, mi nálunk szoktak-e ilyesmik történni? Hát éltünk-e ilyesmi testvéreim, hogy gondolkozunk, töprengünk, keressük az igazságot, egyszer csak bevilágít valami a gondolatainkba, eltől belülről egy rendi fedetlen bizonyosság, így van. Ilyesmik szoktak történni, és egyenesen azt mondhatom, hogy ez a keresztény életnek a nagyszerű lehetősége, hogy veszünk Istentől kijelentést, veszünk világosságot, és erre igazán az áll, amit Jézus mondta, hogy boldog vagy, Simon. Ha valaki itt elmondhatja azt, hogy vett ilyen világosságot, azt hiszem egy lélegzettel, azt is mondja, hogy csoda jó dolog, csodálatos dolog, boldogság. Az, amit az én töprengéseimet, tapogatózásaimat, egyszer csak átvilágítja valami isteni kijelentés. Valóban öröm ez, boldogság. Nem úgy van-e, hogy elhanyagolt lehetőség. Nem úgy van-e, hogy beérjük alacsonyabb rendű dolgokkal. Ha én tapogatózom, beérem egy keresztény testvérnek a bizonyosságtevő szavával például, vagy egy szent könyvnek, egy áhítatos könyvnek valamelyik mondatával. Az is öröm, hogyha onnét valami tanítást veszek, bizonyosságtételt veszek, de itt van a keresztény norma. Boldog vagy Simon Jónának fia, mert ezt nem testvér, nem a saját idegrendszered, gondolkodásod, agysejtjeid mondták, nem is a többiek, hanem ez az én mennyei atyám ajándéka, ez kijelentés. Testvérem, itt gondoljunk arra, hogy valamennyire mindjárt eljuthatunk az emberi gondolkozás tapogatózásával, erről volt is már szó, valamennyire eljuthatunk, de egy ponton tovább nem, ott szükségünk van kijelentésre. Ez az egész eset nagyon szemléletesen mutatja ezt az igazságot. Azt mondja Jézus, mondjátok el nekem, hogy hogy gondolkoznak rólam, ember fiáról az emberek. És akkor mondják a többiek, hogy ennek, annak mondják, prófétának, Keresztelő Jánosnak, Illésnek. Látszik, hogy foglalkoztatta a népet ez a probléma. Ki ez a názáreti? Foglalkoztatta őket, és a maguk esze szerint, tapasztalatai szerint, biblia ismerete szerint, hiszen volt nekik ige ismereti, a maguk megfigyelése, élmény anyaga szerint válaszoltak. És azt kell mondani, hogy nem is egészen hibás a válasz, csak kevés. Hát kétségtelen, hogy Jézus Keresztelő Jánossal indult, és vitte tovább azt a tüzet, amit János gyújtott. Lehet az, hogy Keresztelő János, olyanféle. Hát kétségtelen az, hogy prófétai vonások voltak az ő szolgálatában, tehát nem nagyon tévedett az, aki azt mondta, hogy Illés, Jeremiás, próféta. Ez mutatja, hogy az emberi gondolkodással valameddig el lehet jutni, és a Jézus ügyben is el lehet jutni valameddig. Hiszen a mai írók is újra meg újra neki rugaszkodnak, és megmondják, hogy ki az a Jézus, és valamit elmondanak az ő misztériumából, valamit, de nem az egészet. Elérkezik az emberi gondolkodás egy határig, és azon túl már csak ez van, hogy boldog vagy, Simon, mert az Atya kijelentette néked, azt a már az emberi gondolkodás nem tud eljutni. De testvérem, most én kiszélesítem ezt az ügyet. Jézus a modell eset arra néz, hogy megismerés és kijelentés, és nem egyedülálló eset. Az én meggyőződésem szerint Jézusban megtestesült az Isten, Jézusban koncentrálódott a világmindenség, Jézusban koncentrálódott az ember létnek a lényege. Tehát a megismerés folyamatát Krisztuson lehet gyakorolni, ott lehet gyakorlatozni. És egy gyakorlatozás lényege az Krisztusnál, de ugyanúgy Isten, világ, ember, fele barát, ellenség. A gyakorlatozás lényege az, hogy megközelíthetem a témát, az ismeretemnek, a leendő ismeretemnek a tárgyát. Megközelíthetem okoskodással, kísérletezéssel, emberi adatok összegezésével, de ez kevés. Kell a több. És a több már a kijelentés titka. Ez így áll Jézus Krisztusra, de így áll az édes testvéredre, a házastársadra, a lelki pásztorodra, a főnöködre, Istenre, a világ mindenségre. Mindenre áll ez a szerkezet, testvérem, hogy valameddig eljutunk, és akkor megáll az emberi tudomány, és következhetik, következik vagy nem következik a kijelentés, és az, hogy boldog vagy. Valami hallatlan élet többletnek az átélése. Jézus Krisztus modell arra nézve, hogy ilyesmi történhetnek, és elég szegényes és szürke és erőtelen az életünk, ha ilyesmik nem történnek. Egy emberi kapcsolat egészen más, ha mindössze a két ember közeledése, emberi lehetőségeiknek az érintkezése, ha nem világít be valami túlnani fény abban az emberi kapcsolatban, és az ember megrendülten éli át, több ez, mint gondoltam volna. Jézus Krisztusban ezt a többletet Isten magának tartotta fenn, hogy adja némelyeknek, és itt azt mondja Jézus Péternek, boldog vagy, hogy te megkaptad. Na itt kezdődik aztán a termékeny elmélkedés, testvéreim, hogy miért kapta meg Péter? És most kiélezve vessük fel így az ellenkérdést. És miért nem kapta például a főpap akkor? Hát a főpapnak lett volna ez igazán ajándék, hogy ki ez az ember. Hát ő volt a letéteményese az Isten ügyének, ő kezelte, ő adminisztrálta az Isten ügyét, hát nem ő neki kellett volna első sorban megkapni ezt a kijelentést. Miért nem kapta meg ő? És az egyszerű halászember, ez miért kapta meg? Itt van az izgalmas kérdés, tesszük. Az egyik ember miért kapja meg, a másik miért nem kapja meg? Van ennek törvénye? Vagy az Isten önkénye ez, hogy az egyiknek adja, másiknak nem adja? Önkényesség ez. Protekcionizmus az Isten, egy némely protekciósok megkapják, a többség azonban nem kapja, vagy van valami törvénye ennek. Hát itt lesz nagyon személyessé az ügyesség, és legyen is személyessé. És erre azt mondom, hogy törvénye, olyan törvény, amit aztán mi kezelhetünk, olyan törvénye nincs. De ígérete van. És az ígéretet Jézus így mondotta, boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazság, mert ők megelégítetnek. Az egyszerű igazságtól a magasabb rendű igazságokig, a megigazulásig, amiről szó van az igében. Tehát boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák az igazságot, ők megelégítetnek. Manapság ezt azt hiszem így mondanánk, hogy boldogok, akiknek egzisztenciális ügyük az igazság. Mert ők megtalálják. De akinek csak szórakozás, az nem találja meg. Vannak emberek, akik keresztrejtvény fejtők, szenvedélyesen fejtik a keresztrejtvényeket, de hát ezek is azért általában úgy csinálják, hogy elvégzik a napi 8 órát a munkahelyen, aztán hazamennek, akkor előveszik, akkor szabad idejükbe szórakozásként, hát fejtik a keresztrejtvényt. Hát sok ember számára az igazság ilyen ráérős időre tartalékolt szórakozás. Ki az a Jézus Krisztus? Hát majd vasárnap meghallgatom a prédikációt, majd megmondják ott. Hát megmondom, testvérek, de ez semmit nem ér, ha én megmondom. Ez nem egzisztenciális ügy. Boldogok, akik éhezik és szomjú hozzák. És ez óriási dolog, ha valaki eljut az éhezésre. Ennek föltétele az a negatív élmény, hogy kevés az én eszem. lehet, hogy okosabb ember vagyok a többieknél, de akkor is kevés. Ha a legokosabb volnék a világon, akkor is kevés. Kevés az értelem, nem tudom fölfogni a dolgokat. Akinél fölrém lett már, vagy fölsejlett ez a fölismerés, hogy tehát az összes értelmi képességem kevés, meg az egész emberiségnek az összes értelmi képessége kevés. Az egész világ mindenség bonyolultabb annál, mint amennyit az emberi szellem egyedüliben vagy kollektíve meg tud ragadni. Nem csak alulról kell tapogatni ezt a mindenséget, hanem fölülről kell fénynek hullani a mindenségre és az emberi gondolkodásra. Aki ezt negatíve átélte, annak van kilátása, ha még odaadással igazán éhezi, szomjózza az igazságot, annak van kilátása, van reménysége, hogy részesedik kijelentésbe. Tehát megint térjünk vissza a jeruzsálemi főpaphoz. Miért nem részesedett ő? Hát neki nem volt egzisztenciális ügye, az Isten fia. Hát sajnos azt kell mondani, hogy ellen egzisztenciális ügye volt. Neki egzisztenciális ügye volt, hogy ne legyen az Isten fia Jézus. Mert ha Jézus az Isten fia, akkor ő leszállhat a trónról, a jeruzsálemi főpap. És ő nem kívánt leszállni a maga főpapi trónjáról. Hát neki egzisztenciális ügye volt az, hogy ne legyen Isten fia. És minden megtett azért, hogy kiderüljön, hogy nem az Isten fia. És ezeket mind be kell kalkulálni, tessék abba, hogy kapunk-e kijelentést, vagy nem. Mert nagyon sokszor egzisztenciálisan érdekeltek vagyunk abba, hogy ne derüljön ki az igazság. Nem igaz, hogy nagyon szomjózzuk az igazságot. Egyenesen abba vagyunk érdekeltek, hogy ne az igazság, hanem az én igazságom legyen nyilvánvaló. Nehezen tudom elfelejteni ezt az esetet, néhány évvel ezelőtt történt, egy asszony jött hozzám fölháborodva, hát ez borzasztó, kiderült, hogy a férje megcsalja, és én intézkedjek. Itt van a cím, írjak annak a nőnek, és a férjét is szígyam le, és csak úgy fröcskölt belőle a sértődöttség és a keserűség, és én intézkedjek. Látszott azt, hogy az igazság ennyire nem érdekli a kis ujjam. Csak is a sértődöttség, hogy ő vele ez megeshetett. Hát eszébe se jutott azt, hogy talán ez egy bonyolultabb ügy, talán ő neki, az asszonynak, a feleségek is van némi szerepe abban, hogy elfutott tőle egy másik nő az a férfi. Hát ez persze nem érdekelte. Egzisztenciálisan az volt az ő érdekeltsége, hogy a fiúságát szolgáljam és intézkedjem. Itt van valahol a gyökere a dolognak, hogy ki az, aki részesedik igazságban, isteni igazságban, kijelentésben, és ki az, aki nem. Alázat kell ehhez, testvérek, a magunk megismerő képességei határának a pontos megismerése, és azon túl az a vágyakozás, hogy Isten, hiszen van kijelentés, van ige, van felülről való világosság, miért nem részesedem benne? Péternek bizony egzisztenciás ügye volt ez a Jézus Krisztus. Ő rátette az életét arra, hogy ezt a furcsa názáreti mestert ezt követni fogja. Ott hagyta a hálót, igazán oda áldozta az egzisztenciát, és ugyanakkor nem értette ezt a Jézust. Szerette, de nem értette. Valamit értett, de általában olyan titokzatos volt. Akarta meg, hogy ki ez a Jézus. És erre az oda szánt életre, erre a becsületes emberi törekvés, hogy fölfedjenek a Krisztusnak a titkát, erre jött ajándékul az, hogy megkapta a kijelentést, és boldog lehetett, mert a mennyei atya közölte vele azt, amit ő maga nem érte. A testvérek, ez egy gazdag téma, és ismét mondom, vizsgálgassuk csak magunkat, hogy amikor az igazságról beszélünk, önmagunkat dédelgetjük, és azokat az igazságokat halásztuk ki, vagy hangoztatjuk, amelyek a mi fiúságunkat éltetik és igazolják, vagy önmagunk ellenére keressük az igazságot. Hatalmasan szól itt Jézusnak az igéje. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, ezt a maga dédelgetését, ezt a maga fiúságának a legyezgetését, tagadja meg, vegye fel a keresztet, és kövessen engem, mert aki meg akarja menteni, tartani az életét, az elveszti. Az ezekben a kicsinyességekben, önigazolásokban az egész életét elherdálja, sose jut el az igazsághoz. Boldog vagy Simon Jónának, hogy neked egzisztenciás ügyed lett az én ügyem, és kaptál feleletet. Igen, testvéreim, ez az egyik része ennek a csodálatos igének, boldog vagy. De most jön az izgalmasabbik rész, a második rész, távozz tőlem Sátán. Itt van a másik része ennek a csodálatos igének, testvéreim, távozz tőlem Sátán, mert bűnre csábítasz. Na ezt is próbáljuk megérteni, testvéreim, hogy mi van ebben a misztériumban, hogy az imént Szentlélek szócsöve, most meg a Sátán szócsöve. Az Anya Szent Egyház, mint a Sátán szócsöve, félelmetes dolog. Itt van a Bibliában, megtörtént, bizony nem egyszer, hogy az egyház, a hitvalló, a Péter, a pápa, a papok, és ez a Sátán szócsöve. És az a megrendítő, hogy nem azért, mert aljasok, nem azért, mert pénzt szeretik, és ez a Péter nem azért lett a Sátán szócsöve, mert érzéki ember, meg durva ember, hanem azért, mert nagyon szerette Jézust. Hát itt aztán igazán megrendül a lélek. Merő humanizmusból, ember szeretetből az egyház a Sátán szócsöve lehet. Nem futkos a hideg a hátunkon? De ez a valóság, ez a történelmi valóság, ez a bibliai igazság. Csupa humanizmusból, uram, ilyesmi, hogy történhetik meg veled? Hát én az életemet kockáztatom, hogy téged ne érjen bántás, szenvedés. Megrendítő dolog, testvérei, Péter a Sátán szócsöve. És próbáljuk behatolni ebbe a titokba, és lássuk meg, hogy nem olyan egyszerű a dolog, ahogy föl szokták fogni, hogy íme az imént még azt mondta Isten fia, és alig telt el néhány perc, és már a Sátánnak a szócsöve. Ilyen hamar megfeledkezett a maga hitvallása, ilyen hamar elhajolt az igazságtól. Nem jó ez, hogy ilyen hamar, hanem egyidejűleg. Ez az igazság. Egyidejűleg. Amikor mondotta azt, hogy te vagy a Krisztus, már akkor egyidejűleg félreértette. Nem később megtagadta ezt, hanem egyidejűleg, és ez, hogyha most lélektani kategóriákban beszélünk, akkor olyasmit jelent, hogy az emberi szellem részesedhetik az Isten kijelentésében, és egyidejűleg a maga gondolatával, munkába veszi a kijelentést, és már is eltévedt a kijelentéstől. Egyidejűleg, nem később, majd. Ez a megrendítő a dologban, testvéreim. Részesedik az Isten kijelentésében, örömmel veszi, te vagy a Krisztus, az Isten fia, de neki saját gondolatai vannak, hogy ki is az a Krisztus, és mit fog csinálni a Krisztus. És milyen diadalmas lesz a Krisztus, és hogy fognak hullani az ellenségei a Krisztusnak. Neki van saját gondolata. Ha tehát Istentől kapta azt, hogy ez a Názáret, ez a Krisztus, akkor ő fölruházza a saját gondolataival ezt a Názáretit. És ebben nem fér bele a kereszt. És azonnal kitör az ellenkezés Péterből, mihelyt a kereszt felé tereli a figyelmet Jézus. Testvérek, ilyesmi szokott történni mi nálunk. Ez ennek a történetnek a jelentősége. Ilyesmi szokott történni nálunk, hogy vesszük az Isten kijelentését, és azonnal a mi műhelyünkbe, gondolkodásunknak a műhelyébe visszük, és gondolkozunk rajta, a mi kategóriáinkba beszorítjuk, és már is eltévedtünk az Istentől. Ilyesmik szoktak történni keresztények körében, mi körükben, én esetemben is, azt hiszem mindnyájunknak az esetében. Itt van a kereszténységnek az óriási leckéje, hogy ilyen olcsón ketté választják az embereket, a hívők, nagyon sokszor amazok, a pogányok, hitetlenek, csupa tévejgés. De mi, akik hiszünk, és pláne akik még a Szentlélek külön ajándékát vettük, hát mi aztán tudjuk. Mi aztán a végső igazságot mondjuk. Mintha nem lenne a Bibliában ez a történet, hogy egyidejűleg, nem azután, amikor az Isten adta neki azt a kijelentést, hogy te vagy a Krisztus, egyidejűleg ő azt mondta, igen, na hát akkor ez fogja megvalósítani azokat, amiket én gyerekkoromtól tanultam, hogy majd jön a Messiás, és ezt meg ezt fogja csinálni a Messiás. Szépen összeilleszkedtek a dolgok. Nem is vesszük észre, hogy az Isten szellemi dolgokat közöl mi is képesek vagyunk szellemiekre, kategorizálásra, csoportosításra, összekötésre, következtetésre. Illeszkedik az Isten szellemi hatás, ami szellemi képességeinkhez, és ebből bajok lesznek. És ezt nem vette észre Péter, és nem veszi észre nagyon sok keresztény ember, pedig így van, testvérek, és itt egy nagyon fontos ige. És még egyszer mondom, hogy nem azért tévedett Péter, mert aljas volt, vagy önző volt, hanem azért, mert nagyon szerette Jézust. Ez a megrendítő a dologban. Szeretet által tévedett. Nagyon szerette Jézust, és nem tudta elképzelni, ez a szeretett mester, ennek szöget vehetek a testébe, mint egy szökött rabszolgának, egy hitvány árulónak, hazaárulónak a testébe, hogy annál gyötrelmesebben halljon meg, és a többi megrettenjen. Hát mint hogy a rabszolgákat úgy fogják ezt a mestert kivégezni, hát ez lehetetlen. Hát akkor milyen Isten az Isten, ha az ő messiása ez? Mi meg itt megérkezünk a kereszthez, a kereszt misztériumához. Ebbe botlott bele Péter. Ahogy nemrégibb egyszer mondtam, neki is volt teológiája, de ez a dicsőség teológiája volt. És itt megjelent a kereszt teológiája. És megütközött benne még az is, aki Istentől vett érintést. Ennyire ütköző pont a kereszt testvéreim. Ennyire ütköző pont az, hogy tényleg a kereszt, és ez valóban most egy világméretű szimbólum, Jézus Krisztusban beteljesedett a kereszt értelme, és ő által a mi életünkben is beteljesedhet a keresztviselésnek az értelme. De ez egy kozmikus ügy, hogy kereszt. Egy kozmikus ügy, hogy szenvedés. A szenvedés, mint a beteljesedés lépcsőfoka. A szenvedés, mint az Isten szeretetének a fájdalmas, de célra segítő, célhoz közelítő eszköze, és így tovább a kereszt teológián megjelent. És megütközött benne még az is, aki Istentől érintést, kijelentést vett. Na, elmondtam a lényeget, testvérek, most már csak egy-két következtetést fűzök hozzá, gyakorlati dolgokat olvasok ki mindezek után, e gondolatmenetből benne volt az eddigiekben, de azért még hangoztatom befejezésre ezeket a fontos következtetéseket. Az egyik az, hogy van ilyen lehetőség, hogy kijelentést veszünk Istentől. Ne hanyagoljuk el. Ez a mi keresztény létünknek az alapvető lehetősége. Minden más ennek a részletezése. Van lehetőség rá, hogy ami begubózott, korlátolt emberi létünket fölnyissa a kijelentés. Az idő, a tér keretei közé szorított létünket fölbontja a kijelentés és örökké valóságot ad nékünk. Átélésben, megismerésben, szeretetben, isteni lét ömölhet ebbe a mi bezárkózott létünkbe, de persze erre ehhez föl kell törni. Fájdalmas az ember létnek ezt a korlátoltságát. Van ilyen lehetőség, miért hanyagoljuk el? Miért elégszünk meg valami magán vallásossággal, vagy társas vallásossággal, amiben egymásnak adunk, veszünk, anélkül, hogy felülről valamit kapnánk? Van ilyen lehetőség, hogy Isten föltöri a mi zárt rendszerünket, világunkat, és ömlik az isteni lét, ami létünkben. Van ilyen lehetőség. Boldog vagy Simon, mert nem test és vér, hanem az én atyám. És ismét mondom, ez nem egyszer a hajdani szép időkben történt, ilyesmik szoktak történni keresztény gyülekezetekben, és történhetnek mi közöttünk is. Az első következtetés. A második. Legyünk nagyon alázatosak, ha kaptunk ilyen ajándékokat Istentől. Nagyon alázatosak. Minél többet kaptunk. Azt hiszem, aki sokat kapott, az aztán már magától is alázatos. Aki csak a küszöbb táján van, azt szokta fölemelni a fejét, hogy én nem olyan vagyok, mint az a többi, aki csak vallásoskodik, mert én vettem Szentlélek kijelentést. Tessék, eleve ez a figyelmeztetés kísérjen minket ezen az úton alázatosan. Alázatosan, mert elegyedik az isteni szellem, ami emberi szellemünkkel. És magunk se vesszük észre, és bizony ilyen kemény szóra van szükség, hogy távozz Sátán. Vetted az Isten ajándékot, és már is az emberi jó szándékkal, okoskodással, hagyománnyal, érzületekkel elegyedik az isteni szellem te benned. Legyünk alázatosak, testvéreim. Milyen nagyjá tesz az Isten, és eközben milyen kicsik maradunk az Isten kezében. És harmadik következtetés az, hogy a többiek felé legyünk türelmesek. Ne botránkozzunk meg, hogy amiként én bennem elegyedik az isteni érintés, az emberi okoskodása, de ezt én nem látom, a másikban is elegyedik, de benne látom, ne legyünk elvetőnek a másikkal szemben. Örüljünk annak, hogy isteni érintést kapott. A lényegre tekintsünk, ne arra, hogy mennyire elegyedik a saját ember létével az isteni érintés. Legyünk egymás felé türelmesebbek, és közösen azt, ami igazán ajándék, azt keressük egymásban. És így következik a negyedik következtetés. Ha így elegyedik is mindegyikünk az egész Anya Szent Egyház életébe, azért törekedjünk a megkülönböztetésre. Nem könnyű ez, nem egyszerű, nem akárkinek adatik. A Biblia szerint ez egy külön ajándék, a lelkek megvizsgálása, minősítése. De törekednünk kell arra, hogy amennyire lehet, mégis kitisztázzuk az isteni érintést, az isteni üzenetet. Az, hogy Jézus az Isten fia, ez Istentől való világosság, de ennek a tartalmát is Isten tisztázza. Nem mi tömködjük bele a Krisztus mi volt valami emberi vallásos elképzeléseinket, vagy humanista gondolatainkat. Törekedjünk tisztázódásokra, testvéreim. És itt még egyszer idézem Szentírásnak azt a igét, amiről már sokszor prédikáltam is. A lelket meg ne oltsátok, és a lelkeket megvizsgáljátok. Ezt a kettőt együtt mondja érvényesen a Szentírás. Ne oltsátok meg, ahol érkezik az Isten kijelentése, ha egy egyszerű halászembernek jön a főpapokkal, pápákkal szembe. Ne csüljétek meg azt az egyszerű halászember, akit megérintett Isten szelleme. Meg ne oltsátok a lelket valamiféle okoskodással, vagy ellen egzisztenciális érdekeltséggel, mint a főpapok. Meg ne oltsátok a lelket. Ez egyik, de ugyanilyen halálosan komolyan kell venni, vizsgáljátok meg. Mert még annak az egyszerű halászembernek, aki az egyháznak a sarokkövévé lett Jézus megbizatása szerint, még annak a lelkében is ott lehet a sátán egyidejűleg a maga okoskodásai által. Meg ne oltsátok a lelket, de vizsgáljátok meg a szellemeket. Minémű lélek van az emberekben. Ime, testvérek, itt van egy csodálatos evangélium. Milyen nagy vagy te, Péter? És milyen kicsi vagy te, Péter? Milyen nagyok vagyunk mi Isten gyermekei? Istennel van közösségünk. Az örökké valóságban részesedünk, mennyei látomásaink vannak, milyen csodálatosan nagyját az Isten. És egyidejűleg milyen kicsit maradunk. Jó dolog így hívő embernek lenni, és áldjon meg Isten minket, hogy egymást ebben erősítsük. Erősítsük abban, hogy nagy vagy testvér, és emlékeztessük a magunk alázata által, és eközben milyen kicsi vagy. De hiszen nem ezt mutatta nekünk Jézus, milyen nagy volt ő, és milyen kicsi maradt, milyen alázatos maradt, ez is az ő öröksége. Nem elhanyagolható része, gazdagság az ő örökségének. Milyen nagy volt az Isten fia, és milyen csöndes, alázatos tudott lenni. Nézzünk ő rá, és induljunk el ő utána, fölvérén, ami keresztünket. Mert mit használ? Egyébként az egész világot megnyerjük. Ebben az ügyben, az igazság ügyben, a Krisztus ügyben, a megismerés ügyben, a lelkünk ügyében kárt vallunk. Imádkozzunk.